Kedves gyülekezet, mai alkalommal egy kicsit arról szeretnék beszélni, hogy ahogyan két testvérünk megtalálta a Jóistent, hogyan tudja egy ember megtalálni a Jóistent, hogy néz ki egy embernek az útja, ami Istenhez vezet. Az alapigénket Korintusi második levélből olvasom, Korintusi második levél 5. fejezetéből a 17-től 20. terjedő verseket olvasom. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nekik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek igéjét. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Isten ismer mindenkit. Nem úgy ismeri az embert, ahogyan mi ismerjük egymást, hanem ismer mindenkit kívülről, belülről, ismeri a gondolatait, ismeri a vágyait, terveit, és nem csak jelen időben ismeri az embert, ahogyan mi ismerjük egymást, és esetleg egy picit a múltban, amire emlékezünk, hanem Isten előre ismert minket, már akkor, amikor még meg sem születtünk. Így olvassuk a Jeremiás könyve 1. fejezet 5. versét, így szólt Isten Jeremiáshoz, mielőtt az anyamében megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméből kijöttél, megszenteltelek. Profétálnak rendeltelek a nép közé. Nyilván mindenkit Isten nem rendel profétának, de ahogyan Jeremiást ismerte, és előre elrendelte, hogy őt majd profétának fogja elhívni, mielőtt még az anyamében az ő élete elindult volna, úgy Isten mindannyiunkat ugyanígy ismer. Mielőtt még az anyabében elindultunk volna, mielőtt egyáltalán mi életre keltünk volna, mielőtt még semmi nem volt belőlünk, ő már akkor tudta, hogy kik leszünk, mik leszünk, és mindent tudott rólunk. De nem csak tudott rólunk mindent, hanem terve is volt az életünkre nézve. Már előre volt egy kidolgozott terve. Sokan szoktunk aggódni gyermekeinkért, hogy vajon mi lesz velük, milyen jövő vár rájuk, és ők maguk is felteszik maguknak a kérdést, és ők is talán aggódnak, de hát egy szülő mindig jobban aggódik a gyerekért, mint a gyerek magáért, hogy hát vajon mi lesz 20-30-40 év múlva? Lesz-e családom? Lesz-e munkám? Egészséges leszek-e? Meddig fogok élni? Az ember nem lát a jövőbe, és úgy szeretné tudni, hogy mi lesz majd, és milyen úton induljon el. És milyen kevés embernek jut eszébe, hogy a Teremtőnek már van egy kész terve az életünkre. Mindenkinek az életére nézve. Neki készen van egy terve, ami minden részletében ki van dolgozva. A legjobb jövőt találta ki számunkra. Egy olyan terve van, ami a legjobb, ami velünk történhet. Nem kellene aggódnunk a jövő miatt, egy pillanatig sem. Csak az a gond, hogy ez a terv nem automatikusan megy végbe. Tehát nem úgy történik, hogy Istennek van egy terve, és akkor majd mi ezek szerint fogunk élni. Ezt nekünk jóvá kell hagyni. Ehhez kellünk mi is. Isten nagyon szeretné, hogyha ez a terv végbe menne, de a mi beleegyezésünk nélkül nem fog ez végbe menni. És sajnos az ember, legtöbb ember inkább magának választ valamiféle utat, maga tervezi meg magának az életét, és sajnos ez legtöbbször rosszabbul végződik. Sokkal rosszabbul, mint amit Isten tervezett volna. De amikor egy ember megtér Istenhez, akkor, és szövetséget köt vele, akkor tulajdonképpen ezzel együtt elfogadja Isten tervét az ő életére nézve. És adja ehhez a jóváhagyását. És ez egy nagyon jó hír. Ebben óriási reménység van. De van itt egy kérdés. hogyha az Isten vágyakozik arra, hogy az ember megtérjen hozzá, hogyha az Isten szeretné, hogy az ő terve az ember életében végbe menjen, akkor miért rejtőzik el ennyire az ember elől? Miért kell őt keresni? Miért kell őt kutatni? Ugye a Bibliából kiderül számunkra, hogy a bűneink miatt nem láthatjuk Istent. Nem arról van szó, hogy ő megsértődött és elvonult, vagy a távol létével akar bennünket büntetni, hanem ő bűnnel együtt nem lakik. Az ige azt mondja, hogy Isten megemésztő tűz a bűn számára, és mindazok számára, akik bűnben élnek, akik a bűnnel közösségben élnek. Az ember nem tudná elviselni Isten jelenlétét. Belehalna. Isten ezért elrejtőzik az ember elől. A mi érdekünkben jobb nekünk, ha nem látjuk őt. De akkor miért nem fedi fel magát legalább egy kicsit, úgy részlegesen, hogy valamit úgy sejtsünk belőle, hogy erősödjön a hitünk. Sok ember azt mondja, hogy hiszek, ha látok. Hát bizonyítsa be, hogy létezik, és akkor majd hinni akarom. De Isten nem akarja bebizonyítani, hogy ő létezik. Isten szándékosan rejtőzött el az emberek elől. Ő nem akarja, nem csak azt, hogy az ő jelenléte ne legyen megemésztő tűz számunkra, nem csak ezt nem akarja, de azt sem akarja, hogy mi azért higgyük, mert látjuk őt. Ő azt szeretné, hogyha mi valami másért hinnénk, valami másokból hinnénk. Így olvassuk a János evangélium a 20. fejezetében a 29. verset. Jézus, amikor feltámadt, akkor találkozott a tanítványokkal, és ott volt közöttük Tamás, aki nem hitt. Azt mondta, hogy hiszem, ha látom. És így szólt Tamáshoz, mivel, hogy láttál engem, Tamás, hittél. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Na de miért jobb úgy hinni, hogy nem látjuk őt? Mi jó van abban? Miért előnyösebb az, hogyha mi úgy hiszünk benne, hogy nem látjuk, mint az, hogyha látnánk? Mert azért, mert nem elég látni őt, nem elég látni és az alapján hinni, hogy ő létezik. Az ördögök is tudják, hogy Isten létezik, és mégis rettegnek. A fáraó is látta a Vöröstengert ketté nyílni, és tudta, hogy Isten teszi ezt. Mégis berohant a hullámok közé, és ott veszítette el az életét. Hitte Istent, de nem hit benne. És a kettő nem ugyanaz. Hinni benne sokkal többet jelent, mint hinni, hogy ő van, és létezik, és jó, és szeret, és segít rajtunk. Lehet, hogy ezt hisszük, és tapasztaljuk, és elismerjük, de ez nem elég. Hinni benne azt jelenti, hogy hiszem, amit mond. Nem csak úgy, amit általában mond, hanem akkor is hiszek neki, ha mást mond, mint amit én gondolok igaznak. Ha annyira hiszek neki, hogy jobban hiszek neki, mint magamnak, meg a saját szemeimnek. Ezt jelenti hinni neki. Nem félelemből, vagy tiszteletből, vagy valamiféle tapasztalatból, hanem meggyőződésből hisszük, hogy amit mond, az úgy van. Miért kell nekünk dicsőítenünk Istent? Ugye olvassuk a Bibliában, hogy dicsőítsük Istent, és Isten is ezt kéri az embertől, hogy az ember dicsőítse őt. Ettől fogja őt magát valahogy nagyobb úrnak képzelni, ezért kell ezt csinálni, hogy az ő önbecsülését ezzel segítsük. Sátán ezt szerette volna. Ezért irigyelte meg Istent, hogy őt imádja mindenki. És arra gondolta, hogy milyen jó lenne, ha engem imádnának. Isten nem erre vágyik. Nem ettől lesz gazdagabb. Amúgy sem tudunk neki adni semmit. Istent mi nem tudjuk gazdagítani, mert amink van, és akik vagyunk, az mind Istentől van. Semmink nincs, amivel mi őt többé tudnánk tenni. Nekünk fontos, hogy dicsőítsük Istent. Nem neki fontos. Nekünk fontos. Őt az gazdagítja, hogyha minket meg tud menteni az elveszéstől. A bűneink miatt mindnyájan halálra vagyunk ítélve, de nem Isten ítélt minket halálra, hanem a bűneink következménye a halál. Egy törvény lépett életbe, amikor mi az első bűnt elkövettünk, és ez a törvény, ez egy vissza nem vonható és meg nem változtatható törvény, hogy a bűn zsoldja a halál. Aki a bűnt elkövette, az onnantól kezdve a halálos ítélet alatt van. És Isten nem, hogy halálra ítélt volna minket, hanem Isten megmenteni szeretne minket ettől a haláltól. Ez egész más. Nem úgy néz ki az Istennel való kapcsolatunk, ahogyan ezt sokan gondolják. Általában az emberek úgy vannak vele, hogy hát Istent hinni kell, ha hisszük, hogy ő létezik, akkor majd ő és neki dicsőséget adunk, akkor ő majd örök élettel fog minket megjutalmazni. Ez nem így működik. Hanem úgy, hogy mindannyian haldoklunk, mindannyian elveszett állapotban vagyunk, és egyedül ő tud meggyógyítani. És azért szeretnénk őt megtalálni, azért kell őt megtaláljuk, hogy megtaláljuk az orvost a bajunkra, mert nincs más orvos, aki ezen segíteni tudna. De még ez sem elég. Nem elég tudni, hogy van egy orvos, aki rajtunk tud segíteni. Nem elég elhinni, hogy tud rajtam segíteni, és elismerni, hogy tud rajtam segíteni. Alá is kell vetni magunkat annak a kezelésnek. És ez nem olyan egyszerű. Ezt jelenti dicsőíteni őt. Az Isten dicsőítése és imádata és a benne való hit az egyedül nekem jelent segítséget. Nekünk, embereknek jelent segítséget. Magunknak teszünk jót, hogyha az Istent imádjuk és dicsőítjük. Ha őt látjuk a legnagyobbnak, akkor fogunk tudni neki engedelmeskedni. Másképp nem tudnánk, mert az ember csak a nálánál nagyobbtól fogad el tanácsot, akire fel tud nézni. És minél inkább más a véleményem egy másik valakihez képest, annál nagyobb kell legyen, hogy el tudjon fogadni tőle, amit mond. Mert az ember ragaszkodik a maga látásmódjához és a maga életéhez. És nem szeretjük, ha mások beleszólnak. Még azoktól se szeretjük, ha beleszólnak az életünkben, akikre amúgy felnézünk. És Isten olyan dolgokat mond nekünk, amit csak akkor fogunk neki engedni, hogyha tényleg Istenként tudjuk őt imádni és elfogadni. Ezért kell lássuk az ő nagyságát, az ő végére mehetetlen bölcsességét és hatalmát. Hogy tanuljunk meg neki engedelmeskedni. Mert abban annak sok értelme nincs, hogy mi hajlongunk előtte. Hát ezt csinálják sokan, a népek is, ugye a muzulmánok is állandóan hajlonganak. Azt gondolják, hogy a sok hajlongástól majd Isten egy kicsit jobb kedvre derül. De itt nem erről van szó. Nekünk van erre szükségünk. Isten elrejtőzött, és nem hagyja magát megtalálni az öntelt emberek által, az öntelt emberektől, de megmutatja magát a kicsiknek, a nyomorultaknak, a betegeknek, akik gyógyulni szeretnének bűneikből, és akik elfogadják tőle az ő gyógyítását. Így olvasok a Lukács evangélium a 10. fejezet 21. versében. Jézus így mondta: hálákat adok neked, atyám, mennek és földnek, ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, atyám, mert így volt kedves te előtted. De ki az, aki így tudja keresni az Istent? Ki az, aki magát bűnösnek és kicsinek érzi? Magunktól teszünk ilyet? Nem. Az emberek nem azért szokták Istent keresni, mert magukat bűnösnek érzik, és ezen változtatni szeretnének. Senki nem gondolja magáról, hogy ő bűnös, és nem gondolja magáról, hogy ő nem jó úton jár. Az, hogy az életemben vannak problémák, én azért nagyon gyorsan meg tudom mondani, hogy ki ennek az oka. Mindenki más. Meg a körülmények. Az, hogy én nyomorúságban vagyok, és nekem mindenféle segítségre van szükségem, mindenki meg tudja mondani, hogy ezért ő a hibás, az a hibás, jó, hát én is követtem el hibákat, na de hát azt azért, mert a másik ezt meg ezt csinálta, meg azt csinálta, nem tudtam más tenni. Meg tudjuk magyarázni, hogy miért jó az, ahogy mi élünk, és miért rossz az, amit mások csinálnak, és majd segítségül hívjuk a jó Istent, hogy segítsen rajtunk, meg segítsen másokon. Azért keressük Istent, mert nekünk valami hiányzik, nem tudjuk mi jól keresni Istent. Ezért az igazság az, és a valóság az, hogy nem az ember keresi az Istent, hanem valójában Isten keresi az embert. A képlet az így néz ki, hogyha mi távolról látnánk az Isten és az ember viszonyát, akkor azt látnánk, hogy Isten az, aki sokkal korábban keresi már az embert, mint ahogy az embernek legelőször eszébe jutott volna Isten, és eszébe jutott volna, hogy Istenhez forduljon. Isten keresi azokat, akikben van lelki szomjúság, akikben látja azt, hogy valami jobbra vágynak, valahol a lelkük mélyén nem is tudják megfogalmazni. Ők is bűnösök, ők is önteltek, ők is felfovalkodottak bizonyos értelemben, és nem látják az igazságot, de valahol a lelkük mélyén ott van valamiféle jobb utáni vágy, valami szebb utáni vágy. Érzik, hogy az élet értékesebb annál, mint amit mi látunk, és az a sok hiába valóság és sok nyomorúság, amit látunk, az nem biztos, hogy itt kellene velünk legyen. És Isten keresi ezeket az embereket. Mi azt gondoljuk sokszor, hogy Isten egy despota nagyúr, aki ott ül a mennyben, a trónon, és villámokat szór, a tekintete, és életről, halálról dönt, és nézi azt, hogy kiköveti el a bűnt, és lecsap rá. Isten nem ilyen. Isten egészen más. Ennek pont az ellentéte. 113. Zsoltárban ezt olvassuk, magát megalázva tekint szét mennyen és földön. És az 53. Zsoltár pedig így írja, letekint a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes Istent kereső. Isten tulajdonképpen magát megalázza, és keresi, koldulja az ember szeretetét. Ez az igazság. Szeretné magára felhívni az ember figyelmét, hogy itt vagyok, vegyél észre, neked jó, ha észreveszel. És az ember milyen? Félrelöki őt az útból, mint ahogy egy hajléktalant az útból, nem is akarjuk látni őt. Félresöpörjük, mert nem tetszik a látványa, nem tetszik, ahogy él, nem tetszik a szaga, és tovább megyünk. És Isten föláll, leporolja magát, és utánunk jön, és újra könyörög hozzánk, hogy vedd észre, neked akarok jót. Lehet, hogy nem tetszik, amit mondok, de neked jó, hogyha meghallgatod. Magát megalázva keresi az embert. És az ember úgy bánik vele, ahogyan mi gondoljuk, hogy Isten bánik velünk. Nem, az ember az Úr, és Isten a hajléktalan. Most így néz ki a helyzet, így néz ki a képlet. És könyörög azért, hogy megmenthessen minket. Így bánik velünk Isten. És néhányan hisznek neki. Sajnos a többség nem hisz neki. Néhányan hisznek neki, akiknek a lelkük szomjazik, akik észreveszik, hogy talán igaz, amit mond. Talán igaz, ami a Bibliában le van írva. Álljunk vele szóba, hallgassuk meg, mert lehet, hogy tényleg ez a probléma. Lehet, hogy tényleg nem mások az én nyomorúságomnak az okai, hanem én magam vagyok. Én is benne vagyok, mások is benne vannak, de nem vonhatom ki magam ebből. És lehet, hogy ő tudja megmondani, hogy mi ebből a kiút. És hogyha néhányan odafordulnak és meghallgatják őt, és rájönnek, hogy ez a koldus, ez a világ teremtője, akkor mi történik? Akkor az ember meggyógyul a bűnbetegségéből? Még nem. Még egy dolgot tennie kell. Át kell adnia életét Istennek. El kell ismerni, hogy ő a nagyobb. Ő az, aki segíteni tud. Ő, akinek nem volt kívánatos az ábrázata. Amikor Jézus itt volt a földön, akkor pont így bántak vele, ahogy én az előbb leírtam nektek. Pont így félresöpörték, pont így gyűlölték. Jézust nem szerették a zsidók, lenézték. azt mondták, hogy vámosok és bűnösök barátja. A söpredék között jön-megy valami szektás, valamiket ott tanít, nem a farizeusokkal együtt, hát mit akar? Nem, lehet, hogy jókat mond, de hát, hogyha nem vállal velünk közösséget, akkor nem a milyen, akkor nem kell nekünk. Így bántok pontosan vele. És a mai ember is így bánik vele. Beszél róla, dicsőíti, de amikor meghallja a hangját, ami szól a lelkiismeretünkhöz, akkor azt úgy félre söpri, azt nem akarom hallani. Velem lenne a baj? Nem. Azt hagyjál engem békén. Így, sajnos ilyen az emberi természet. De ha valaki ezt meghallja, valaki ezt komolyan veszi, akkor, és átadja az életét neki, és megtér. Ez történt a mi kedves két testvérünkkel is. Akkor történik valami, olyan dolog, amire nem is számítunk. De még egy lépéssel lépjünk vissza. Mi kell történnie ahhoz, hogy az ember átadja az életét Istennek? Az alapigében ezt olvastuk, Korintusi 2. levél 5. fejezet 18. verse. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Krisztus Jézus által, és aki nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Először meg kell békülnünk Istennel. Miért? Nem voltunk vele békességbe? Ugye, ha megkérdezünk valakit, hogy egy világi embert, hogy haragszik-e Istenre, mit fog mondani? Ha miért haragudnék? Hát semmi közöm nincs hozzá, hát én nem haragszom Istenre. Lehet, hogy nem hiszem el, amit mond, vagy nem hiszem, hogy létezik, de hát haragudni nem haragszom. De ez nem így van. A bűnös ember nincs békességben Istennel. Nem biztos, hogy haragot érez. Csak egyszerűen nem kíváncsi Istenre. Nem akar vele találkozni. Nem akar a közelében lenni. Nem akar róla hallani. A tékozló fiú, aki elhagyta az atyai házat, és eltékozolta a vagyonát, ő sem haragudott az apjára. És azt is tudta, hogy az ő apja sem haragszik rá. Mégsem akart az apjával találkozni. Nem volt vele békességben. Nem akart a szemébe nézni. Ezért nem akart vele találkozni. A bűnnek van egy furcsa természete. Ha van egy elkövető, és van egy áldozat, és az elkövető bántalmazza az áldozatot, akkor melyikük az, amelyik tovább fog neheztelni a másikra? Az elkövető vagy az áldozat? Igen, mi azt gondolnánk, hogy az áldozat, hát az áldozat szegény kapott pofonokat, hát akkor ő majd haragudni fog az elkövetőre. De ez nem így van. Az elkövető az, aki tovább tartja a haragot. Az áldozat lehet, hogy rosszul járt szegény, lehet, hogy fáj neki, tehát ő elfelejti, ő nem, benne nem volt semmi harag, ő tudja, hogy ő nem tett semmi rosszat, de az elkövető tudja, hogy rosszat tett. És nem akar az áldozat szemébe nézni. Ő nincs békességben az áldozattal. És az ember sincs, ezért nincs békességben az Istennel. A békétlenségünk valójában a bűneink miatt van. Mi nem tudunk Istennel kibékülni. Azok az emberek, akik élik bűnös világi életüket távol Istentől, nem tudnak róla, nem ismerik Istent, de valójában nincsenek békében Istennel. Ők a bűneikkel Istent újra és újra bántják, és a haragjukat valamilyen módon kifejezik Isten iránt. De nem csak ilyen módon van az emberekben békétlenség. Figyeljük meg, az emberek hogy élnek, miről beszélnek. Ha általában meghallgatunk embereket, ha egy ember megnyílik egy másik ember előtt, és őszintén beszél magáról, beszél a problémáiról, mit fogunk hallani? Hát valamikor hallunk jót is, de legtöbb esetben mindig valahogy jönnek a panaszok is, hogy ez nem jó, az nem jó, ezzel küzdök, azzal küzdök, ez nehéz, az nehéz. Mindenkiben vannak panaszok, mindenkiben van békétlenség. Mindenki hordozza magában a békétlenséget. és ahogy az előbb beszéltünk róla, meg is tudja magyarázni, hogy miért békétlen. Gyorsabb, előbb mondják az indokokat, és utána mondják, hogy bajom van. Nehogy valaki azt gondolja, hogy valami más miatt van az a bajom, én megmondom, hogy mi miatt van a bajom. És azt is tudom, hogy mire a megoldás. Mindenki tudja ezt, mindig más, mindig a körülmények. De az ember békétlen. Az emberben békétlenség van, és nem tud ettől szabadulni. És tulajdonképpen igazuk van, mert a bűnös ember nem fogja megtalálni a békességét. Amíg a bűneinkben élünk, soha nem lesz békességünk. Nem fogjuk a helyünket találni, akkor sem, ha mindent megoldunk, és ha minden duplán és triplán bebiztosítunk. Családot, anyagiakat, a körülöttünk a szeretteket, mindenkit biztonságban tudunk, mindenünk megvan, akkor sem lesz békességünk. Az ember nem tud békességben élni, mert Istennel nincs békességben. Minden békétlenségünknek az az oka, hogy Istennel nem vagyunk békességben. És nem tudunk erről. És ha ezt valakinek így elmondanám négy szem között, tudjátok, mit mondana? Nem, az nem lehet. Hát hogy bánt a másik velem? Hát erre nem lehet, erre békességben lenni, amikor az emberrel így bánnak. Meg milyen ez a világ? Hát mennyibe kerülnek az élelmiszerek? Meg ez történik, meg a betegség, meg hogy bánnak velünk az orvosok, meg mit tudom én, nem is tudom sorolni, meg a politika, meg minden. Hát itt hol van itt békesség? Nem lehet. Hát itt se Istennel, se Isten nélkül itt nincs békesség. Pedig az embernek lehet békessége akkor is, hogyha a legnagyobb nyomorúságban van. Ha a világ nyomorúságának a legalján él, akkor is lehet békessége, ha Istennel békében él. Mert tudhatjuk, hogy nincs olyan probléma, ami ne lenne az Isten kezében, és nincs olyan nehézség, amit Isten egy mozdulattal ne tudna elhárítani, hogyha akar. És hogy nem engedi meg, hogy nagyobb baj érjen bennünket, mint amit elviselhetünk. Itt van, ismerjük mindannyian a Korintusi első levél 10. fejezetéből az igét. Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok, de hű az Isten, aki nem hajt titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek, sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Nincs olyan nyomorúság, olyan járvány, olyan háború, olyan kilátástalan helyzet, ahol az ember Istennel együtt nem maradhatna békességben, és a lelkében nem maradhatna békesség, és ne tudná ezt másoknak is továbbadni. Van ennél nagyobb ajándék, mint a békesség? Gondoljunk bele, az emberek miért küzdenek ezen a világon? Miért éjt-nappá-téve dolgozik mindenki, küzd, keresi a pénzt, keresi a megnyugvást? Azért, mert békességet akar. Keresi a békességet. Még azok is békességet akarnak, akik bosszút akarnak állni másokon. Mert azt gondolják, hogy ha a sérelmeimért bosszút állok, akkor majd nekem békességem lesz. De nem lesz. Mindenki a békességet keresi. Mindenkinek a végső célja az, hogy a lelke békességben legyen. És mindezt Isten tálcán kínálja nekünk ingyen. Csak egy dolgot kell tennünk, meg kell vele békülnünk. És hogyha ezt meg tudjuk tenni, és megtérünk hozzá, ha megbékülünk vele, akkor már nem lesz nehéz a megtérés. Akkor magától megy, akkor már az ember vissza sem tudja magát tartani ettől, hogy ő Istennel szeretne együtt lenni és közösségben lenni, akkor öröm lesz az Istennel való együttlét, öröm lesz az engedelmes élet. A megtért ember visszatér Istenhez, ahogyan a tékozló fiú is megbékélt az apjával, és visszatért hozzá. Előbb békélt meg az apjával, még ott a moslékos vájú mellett békélt meg az apjával, mert az apja soha nem haragudott rá. Az apja minden nap ott állt a kapuban, és várta, hogy mikor jön vissza a fia. A tékozló fiú megbékélt az apjával, és akkor visszatért hozzá. És utána már öröm volt neki visszatérni, és öröm volt az apjával együtt élni. És amikor az ember megbékél Istenhez, Istennel, és megtér hozzá, és beépül az Isten falai közé, ahogy a tékozló fiú is visszatért a szülői ház falai közé, akkor azt mondja a Biblia, hogy Krisztusban van az az ember. Krisztusban. És akkor egy valóságos természet feletti csoda történik. Isten a teremtő erejét fogja használni, hogy ezt az embert meggyógyítsa. A régi emberből egy újat teremt. Így olvassuk az alapigénkben, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Más emberré válik, mint aki volt. És ez az újjáteremtés nem egy pillanat műve. Nem úgy történik, hogy az ember ha akarja, hanem Isten majd egy ilyen varázspálcával rámutat, és akkor egy újat teremt, és egyszer csak azt veszem észre, hogy én nem az vagyok, aki a tegnap voltam. Ez nem így működik. Hanem ez úgy működik, Isten úgy formálja át az embert, hogy az ember maga hozza meg az ő döntéseit. Az ember maga dönti el, hogy én nem akarom azt, hanem én valami mást akarok. És az ember maga választja az új utat magának. És lassan, lépésről lépésre az élet különböző területein hozza meg az ő maga új választásait. De mégis az Isten az, aki ezt elvégzi a háttérben. Isten az, aki az ember lelkén dolgozik, aki megmutatja neki ezt az új és szebb utat. Mindent Isten tesz alá, az ember csak választ, és meghozza maga döntését. Isten mindent előkészít, és letesz egy papírt az emberrel, és azt mondja, tetszik, amit itt látsz? Akkor írd alá, fogadd el, legyen a tied. Választ te ezt. Mi úgy érzékeljük, hogy mi nem érzékeljük ebben a dologban Istent, akkor, amikor ezek történnek. Utólag visszatekintve már az ember látja, hogy itt Isten munkálkodott. De Isten ezt olyan diszkréten tudja tenni, és olyan visszavonulva, és úgy a háttérből tudja mindezt tenni, hogy az ember nem veszi észre, csak azt veszi észre, hogy most már nem érdekelnek azok a dolgok, amelyek korábban érdekeltek. Ami régen olyan fontos volt, és minden nap azzal kelten feküdtem, azt most már nem tetszik. Azt mondja a Pál apostol, kárnak és szemétnek látok mindent, ami régen olyan értékes volt. Úgy az embernek úgy változik, és nem is értem, hogy miért volt nekem ez olyan fontos. Hát mire jó ez? Mire, hova vezet ez? És az ember napról napra látja a szépet, és választhat, hogy ezt követi-e, vagy pedig választhat, hogy nem ezt követi. Az Isten teremtő ereje az emberrel együtt munkálkodva tud megnyilvánulni. Isten így teremt. Az ember lelkét úgy alakítja át, hogy az ember hozza meg a döntéseit és jóváhagyásait. És ez azt jelenti, hogy az ember kezében van a kulcs. Isten teszi, de mégis az ember kezében van a kulcs. Az ember a nagyobb úr a megváltozásban, nem az Isten. Jól lehet, Isten végzi el a munkának a legnagyobb részét. És hogyha ez a teremtés sikerül, ha ez a változás sikerül, akkor újjá lesz minden. Egy új ember lesz belőlünk. Nem az történik, hogy egy kicsit úgy átgondoljuk a dolgokat, hanem minden megváltozik. Az ember teljesen megváltozik. Egy teljesen egészen új emberré válik. A teste marad a régi, az emlékei maradnak a régiek, de az indítékai, a fontossági sorrend, az értékrend, minden megváltozik. Gondolkodjunk ezen egy kicsit el. Mi azok, akik esetleg már régebb járunk ezen az úton. A mi életünkben újjá lett minden? Nincs semmi a régi életünkből, nincsenek el nem rendezett és le nem győzött szenvedélyek, rossz beidegződések, rossz gondolatok, békétlenségek. Békében vagyunk Istennel? A lelkünk békességnek örvend minden nap, minden órában, minden percben. a nehézségekben is békességünk van Istennel? Érdemes ezen elgondolkodni. És miért szóltam a többiekhez? Azért szóltam a többiekhez, és ez nektek is egy tanúság, hogy sajnos az ember ki tud esni ebből a békességből. Az ember meg tudja állítani az Isten kezét. Az ember képes arra, hogy megállítsa az Isten teremtő jobbját, és akkor ez a teremtés nem fog végre hajtódni, vagy félbe fog szakadni. Vagy ha már egyszer meg is történt, az ember képes arra, hogy visszalépjen ebből, visszarendeződjön, visszamenjen a régi életébe. Képesek emberek megfeledkezni arról a jóról és szépről, amit az Isten adott nekik. Na most azért nem kell attól félni, hogy ez törvényszerűen bekövetkezik. Mert azért, aki egyszer megtalálta az élet forrását, aki megtalálta azt a csodálatos szépséget, ami a mennyben van, ami ránk vár, és ezt megízlelte, és érezte ennek az édes ízét, ennek a szeretetnek a harmóniáját, az ezt nem fogja elfelejteni. Még akkor sem, hogyha az élet úgy hozza, hogy valami miatt ő ebből kizökkenne, vissza fog emlékezni, hogy mi volt az. És sokkal nehezebb egy olyan embernek elfordulni Istentől, aki már egyszer megtért hozzá, és ha el is fordul ideig, óráig, Isten a nagy szövetséges társ, aki szövetséget kötött vele, az nem csak azt jelenti, hogy segítek neked, ha itt vagy, hanem azt is jelenti, hogy ha eltávolodsz tőlem, akkor utánad megyek. Kérlelni foglak újra, emlékeztetni foglak arra, hogy te hol voltál, és a szeretetemmel újra körülveszlek. Egész más helyzetben van az az ember, aki Istennel szövetséget kötött. Azt mondhatnánk, hogy rettentő nehéz Istent elhagyni valakinek, aki Istennel már szövetséget kötött. Ne történjen meg soha. De azért ott van a felkiáltó jel, hogy az új életet, az új teremtést, amit Istentől ajándékba kaptuk nekünk, azt őrizni kell. Arra nekünk figyelni kell. A vele való kapcsolatot azt ápolni kell, és nem szabad tőle hagyni, hogy eltávolodjunk. És nem szabad megfeledkeznünk arról soha, hogy mi békét kötöttünk Istennel. Megbékültünk vele, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Mit jelent, hogy a békéltetés szolgálatát nekünk adta? Azt jelenti, hogy másoknak is erre van szüksége. És hogyha én Istennel megbékültem, és megtapasztaltam, hogy ez milyen nagy minőségi változást jelentett már most az életemben. Még csak nem is gondolok a jövőre, vagy az örök életre, de már most milyen nagy változást okozott. Akkor nem az az erkölcsi kötelességem, hogy ezt másoknak is elmondjam, és másokat is Istennel megbékéltessek, és másoknak is elmondjam, hogy milyen jó volt az Úr. Hát ha nem ezt tenném, akkor kegyetlen lennék. Hát az milyen lenne, hogy én kaptam Istentől valami jót, és a többiekre meg rá sem hederítek? Amit kaptam tőle, azt másoknak is továbbadom, mert a változásnak pont az a lényege, hogy már nem haragszom másokra, nem neheztelek másokra, azokra se, akik az én ellenségeim, hanem azokat is menteni szeretném, és azoknak is meg szeretném velük is osztani azt az örömöt, hogy mit jelent Istennel megbékülni. Ti is béküljetek meg Istennel, és meglátjátok, hogy nincs értelme egy másik emberre haragudni, és mások ellen, másokat haraggal hordozni a szívünkben. A békéltetés szolgálata azt jelenti, hogy elvezetni másokat is Istenhez, úgy, ahogyan mi ezt megtaláltuk. Megértetni velük is, hogy Isten nem az ellenségük, hanem a jó akarójuk. Jobbat akar nekünk, családtagjainknál, szüleinknél, szeretteinknél. Isten a legjobbat akarja mindannyiunknak. Megérti a nyomorúságainkat, nem ítél el a bűneink miatt. Isten nem ítél el a bűneink miatt. Minket mindenki hamarabb el fog ítélni a bűneink miatt, mint Isten. Amíg Isten kegyelme tart ezen a világon, nem ítél el a bűneink miatt, de szeretné a tudomásunkra hozni, hogy ezek a halálunkat fogják jelenteni. Ez nem az ő ítélete, ez az ő szeretetteljes figyelmeztetése. És ha ő így tud velünk bánni, akkor nekünk is így kell más emberekkel bánni. Nem kell rájuk haragudni, nem kell őket elítélni a bűneik és rossz dolgaik miatt, nem kell őket szidalmazni, nem kell őket kibeszélni, hanem lehet velük szeretettel bánni, lehet rájuk szeretettel gondolni. Tudom, hogy nagyon nehéz, de lehet ezt tenni, és meg lehet őket békéltetni Istennel, ahogyan mi is megbékéltünk vele. Hát röviden megpróbáltuk átnézni, hogy mit jelent az embernek eljutni Istenhez, és mit jelent egy bizonyos szemszögből megbékélni Istennel, és én azt kívánom mindannyiunknak, hogy mi is ezen az úton járjunk, és hogyha esetleg ki is zökkentünk ebből egy kicsit, vissza lehet erre az útra térni. Ne felejtsük el, hogy milyen nagy kincs az, amit mi kaptunk Istentől, milyen nagy ajándék, amit kaptunk tőle. Ragaszkodjunk ehhez az ajándékhoz, mert ez a miénk. Ez a miénk, és ne akarjuk ezt elveszíteni. És ez olyan ez az ajándék, hogy minél többet kaptunk, és minél többet átadunk másoknak, annál több lesz nekünk. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy így békéljünk meg Istennel, és végezzük másokért a békéltetés szolgálatát. Amen. Szerető mennyei atyánk, hálás szívvel borulunk le előtted, Jézus Krisztus, ami megváltunk nevében. És megköszönjük neked, Urunk, hogy ilyen türelmesen hordozol minket egy életen át. És nem gondolunk bele, hogy mi hányszor és hányszor vétkeztünk ellened. Hányszor és hányszor szégyent hoztunk a te nevedre, ami bűneinkkel, ami elképzelt nyomorúságainkkal, elvárásainkkal, fájdalmainkkal, és mindig megpróbáltunk valaki bűnbakot találni, akit mindezért felelőssé tehetünk, és nem voltunk vele tisztában, hogy tulajdonképpen téged teszünk mindezért felelőssé. Urunk, kérjük, segíts nekünk, hogyha az élet minden területén még nem tudtunk veled megbékülni, akkor tegyük meg ezt. Jussunk veled teljes békességre, tudjunk benned teljes mértékben elrejtőzni és elhinni neked, hogy egyedül te tudsz rajtunk segíteni. És bár a segítség nem mindig könnyű, mert Istennek engedelmeskedni olykor nehéz, sőt, nagyon nehéz a bűnös embernek. De az a szeretet, az az öröm, de legfőképpen az a békesség, amit kaphatunk tőled, az mindenért kárpótol. És még csak nem is kell az örök életre gondolnunk, hiszen az olyan megfoghatatlan is számunkra. De már itt a földön, a sok nyomorúság közepette, elnyerhetjük a te békességedet, azáltal, hogy veled békét kötünk, és segíthetünk másokat is, hogy erre a békességre jussanak. Urunk, segíts nekünk, hogy ebben is tudjunk téged szolgálni. Hálásan köszönjük mindezeket néked, Jézus nevében. Amen.